Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár, kezét csokolom.
Jó reggelt kívánok, nagyon nagy örömmel érkeztem a stúdióba.
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. A rádióban ezt a beszélgetést felvételről hallják. Még mielőtt sportkérdésekről esne szó, kezdjük azzal, hogy Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője ebben a stúdióban hétfőn az Arénában megerősítette, hogy a párt egyéni képviselőjelöltjeként indítja majd önt, és szülővárosában Nyíregyházán méretteti meg magát. Miért döntött úgy, hogy a sportvezetői ügyvédi majd az állami sportvezetői szerepvállalása után a pártpolitikába is beszáll?
Igen, nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra, amikor a nevem felmerült, hogy én képviselhetem Nyíregyházát a 18-as választások alkalmával. Nagyon nagy örömmel vállaltam el, és mondtam igent, hiszen nagyon sokkal tartozom a városnak, én a város szülöttje vagyok, ott éltem nagyon sokáig, és mai nap is ugye azt mondhatom, hogy nyíregyházi lakos vagyok, a munkám ide szólított Budapestre, de ettől függetlenül nagyon sokszor megyek haza, és én ott vagyok otthon. Ettől függetlenül 100 és 100 kötelékem van, ami oda köt, és óriási lehetőségnek tartom, hogy munkám során képviselhetem majd a város lakóit, és segíthetem az ott élőket. Ugye az tény, hogy a sporttal megtanultam, hogy nagyon sok ága van, és rendkívül dinamikusan fejlődő ágazat szinte mindenre kihat, egészségügyre, oktatásra, családpolitikára, ifjúság, szociális területet. Tényleg mindent lehet mondani, hogy mivel nem találkozom, azt nem, és ennek megfelelően azért én teljesen látom azt, hogy hol kell segíteni. Nagyon sok programom van, nagyon sok tervem van, amelyet meg fogok ismertetni Nyíregyházával.
Mikortól?
Ugye decemberben lesz hivatalos, hogy jelölt lehetek és leszek, és ezt követően mindenképpen.
Egyébként eldöntötte már, hogyha érkezik egy felkérés, akkor a következő kormányzati ciklusban vállalna el szerepet a magyar kormányban?
Természetesen ugye a magyar kormány feladataival és terveivel abszolút azonos módon gondolkodom, és segítve akár a fiatalokat, akár az idősebb korosztályt, nagyon sok lehetőség van a jövőben is, és minden tudásommal segíteni fogom.
Hogyan lehet összeegyeztetni, vagy hogyan tudná összeegyeztetni mondjuk a jelenlegi munkáját, vagy valamilyen ehhez hasonló feladatot a kormányban, mondjuk akár államtitkárként, vagy a sport területéért felelős állami vezetőként, és egy egyéni képviselői munkát, egyéni választókerületből származó parlamenti képviselői tevékenységet?
Szerintem nagyon könnyedén össze lehet, hiszen most is nagyon hasonló tevékenységeket folytatok. Ugye Nyíregyházáért eddig is szerettem volna tenni, ezt követően is minden tudásommal azon leszek, hogy a fejlődéseket tovább tudjuk folytatni, sőt újakat tudjunk elindítani. Ugye modern városok programjával is óriási lehetőségek jönnek, turizmus fejlesztése. Ugye nagyon erős a kulturális hagyománya Nyíregyházának, és rengeteg program van része országos programokkal. Úgyhogy nagyon sok lehetőség van, ezáltal az időm sosem volt úgymond sok, hiszen 24 órát szeretném 48-át tenni, de ettől függetlenül nagyon sokat vagyok Nyíregyházán, ugye Budapesten parlamentben jelen nap is, holnap is, és szinte minden héten megyek. A sportért felelős államtitkárként azt tudom mondani, hogy ahogy az előzőekben említettem, mindennel összefügg a sport. Tehát minden szegmense ugye a fiataloktól a családokig, az idősebb korosztályt meg kell szólítani, és ez a munka nagyon-nagyon hasonló akár egy képviselő jelölti, illetve majd, hogyha tényleg a szavazások során a választásokat megnyerjük, akkor ezt követően is.
Egyébként mennyire összeegyeztethető az, hogy gyakorlatilag ugye elindul egy parlamenti ciklus, akkor már túl vagyunk a téli olimpián, a nyári olimpiai ciklus nagyjából felénél tartunk, és aztán gyakorlatilag mondhatom ezt a másik oldalról is, tehát, hogy a nyári olimpiai játékok és a parlamenti választások Magyarországon nem, hogy nem esnek egybe, hanem gyakorlatilag az egyik a másik felénél van mindig.
Igen, nagyon szerencsés ez, és ez nem véletlenül van ugye a 4 éves ciklusok. Ugye van egy alapozás, van egy felkészülés, vannak célok, amelyeket el kell érni, és azért folyamatosan tenni kell különböző kisebb-nagyobb célokkal, úgyhogy ez hasonló olyan, mint egy versenypályán lenni, akár a jelölti feladatokat tekintve is, úgyhogy ez nem lesz probléma szerintem.
Az év elején lépett életbe az új sporttörvény. Először is talán kezdjük azzal, a hallgatók talán nem feltétlenül tudják pontosan, hogy jelenleg melyik szereplőnek mi a feladata a magyar sport életben.
Igen, nagyon fontos, hogy ugye 2017 idejév január 1-től hatályba lépett az új sporttörvény. Ennek megfelelően ugye a Magyar Olimpiai Bizottságtól kijött a Versenysport Szövetség, azaz alatta voltak különböző köztestületek, ezek önállóvá váltak. Így a nem olimpiai sportágak, ahogy említettem, a Nemzeti Versenysport Szövetség, a Diák Sport Hallgatói és Szabadidő Sportszövetség és a Paralimpiai Bizottság vált ki. Ezáltal sokkal hatékonyabb lett mindenkinek a feladata, és a célját meg tudják jobban valósítani, hiszen önmagukért ki tudnak állni, és egy Magyar Olimpiai Bizottság, aki az élsport, utánpótlás, nevelés, nemzetközi eseményekért felel, és kell, hogy képviselje a sportolókat és a sportban élőket, a szervezeteket, még jobban el tudja látni szakmailag a feladatait. Úgyhogy ez egy könnyebbség szerintem minden oldalról, akár a sportolókat nézzük, de a sportszervezeteket mindenképpen, akik jobban érzékelik ugye ezt a közvetett munkát. Nekünk, sportirányítóknak szintén, hiszen közvetlenebb lett az egyesületekkel a munka, a sportági szakszövetségekkel a munka, és a köztestületekkel is, hiszen javaslattétel, különböző stratégiákban dolgoznak, amelyeket megbeszélünk, létesítünk, kérdések, ugye ki mit, mikor, hogy használ. Tehát nagyon-nagyon sok és szerteágazó volt a feladat. Egy Magyar Olimpiai Bizottság alatt lévő köztestület rendszerrel nagyon nehezen volt már fenntartható, hiszen ez a támogatási rendszer, ami 2011-től és 2013-tól el tudott indulni, ez mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy egy nagyon-nagyon erős sportigazgatás álljon fel.
Milyen az együttműködés, és miben támaszkodik a Magyar Olimpiai Bizottság jelenlegi vezetésére? Fél éve lett új elnökség, Kulcsár Krisztián elnökkel, és most már az új főtitkár Vékási Bálint is dolgozik néhány hónapja. Korábban ugye Fábián László volt a kinevezett főtitkár, augusztus 10-től pedig Vékási Bálint.
Igen, nagyon jó kapcsolatnak kell lennie. Eddig is az volt, még Kulcsár Krisztián előtti időszakról beszélünk, de azóta is nagyon közvetlen, hiszen heti rendszerességgel kell konzultáljunk különböző feladatokban. Úgyhogy ugye mindig, minden évben van valamilyen nemzetközi esemény, amire egy Magyar Olimpiai Bizottság is készül, hiszen olimpia, téli olimpia, nyári olimpia, ifjúsági olimpia, EIOF, és még sorolhatnánk, amiben közvetlenül kell, hogy dolgozzanak. És minden olyan szakmai beszámolókat elővéleményeznek, javaslatokat tesznek felénk, ami segítheti akár az utánpótlás nevelést, akár az élsportot, attól függetlenül, hogy közvetlen támogatás tőlünk megy.
Ebben az évben már a sportágak szakmai koordinátoraival is együtt dolgoznak, ugye minden fontosabb sportágból. Hogyan működik ez a rendszer? Áprilisban, amikor legutóbb itt járt az Inforádio Arena című műsorában, azt mondta, hogy egyértelmű hatékonyság növekedést vár ettől.
Igen, nagyon fontos, ezt azért köztudott, hogy úgy végzem a feladataimat, hogy nagyon közvetlenül szeretek mindenről tudni, akár a sportágak életéből, akár a sportegyesületek munkáit érintve is, és ezért is nagyon fontos, hogy legyen olyan közvetlen kapocs a sportági szakszövetségek részéről, hogy koordinátorok segítsék azt a munkát, hogy akár van valamilyen kérdés, vagy hiányzik valamilyen adat, vagy a szakmai munkát valami hátráltatja, arról mi azonnal tudjunk, és ennek megfelelően a sportági szakszövetségek részéről sportági koordinátorokat neveztünk ki, akik akár heti rendszerességgel is, de akár napi szinten is a kollégákkal, munkatársakkal kapcsolatban vannak, így mindenről tudunk, és segítünk minden területen.
Hatékonyabb a sportági szakszövetségek működése ezáltal?
Mindenképpen, és azért ők is érzékelik, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt évek során megsokszorozódott a munkájuk. Nekünk az a fontos, hogy az adminisztrációs terhet azért levegyük róluk, és kizárólag a szakmára tudjanak fókuszálni, összpontosítani, és ezt el is várjuk tőlük, ezt nagyon jól tudják. Mindenkinek egy a célja, hogy eredményesek legyünk, akár az utánpótlásban, akár az élsportban, és ehhez bizony nagyon jó programokat kellett elindítani az elmúlt időszakban, és ezek, hogy mennek-e, vagy folyamatban vannak, vagy módosítani kell, ehhez a szakembereknek ott kell állni nap mint nap.
Egy évben mennyit költ a magyar állam sportra?
Ez nagyon összetett, hiszen nagyon sok program el tudott indulni az elmúlt időszakban. Ugye 2011-től a látványcsapat sportágak támogatási rendszere, ez a társasági adókedvezménnyel az utánpótlás nevelést tudjuk segíteni. 2013-tól a kiemelt sportág fejlesztési támogatások indulhattak el, itt 16 kiemelt sportág van, és vesz részt a támogatási rendszerben, és ezen kívül 14-ben el tudott indulni a felzárkóztatási sportágak. Itt van most már 24 sportág, akik közvetlen támogatásban részesülnek, és nem beszéltünk még a szabadidősportról, ugye ott is nagyon sok kiemelt rendezvényünk van, akár Budapesten, akár az ország tekintetében, szinte minden városban. Ezen kívül ugye beindultak a Hiszek benned sportprogramok, amelyel ingyenesen tudják segíteni, úgymond a helyi szervezetek, az önkormányzatok a szabadidősportot, az egészséges életmódot, és nem beszéltünk még a sportlétesítmény fejlesztésekről sem, amelyekre óriási igény volt, az is látszott ugye 2010 óta, milyen sok és milyen lehetőségek jöttek a sportágak számára, hiszen hogyha csak a számokat nézzük, a látványcsapat sportágak több mint 300 új sport létesítményt tudtak megépítetni, és több mint 300-at újítottunk fel, és ezen kívül a sportági szakszövetségek támogatásából viszont nagyon sokat újíthattunk meg, és célunk az volt, hogy 2020-ban ne lehessen olyan sportág, amely ne tudna valamilyen nemzetközi eseményt megrendezni.
Úgyhogy ezt tartható most is?
Igen, természetesen, úgyhogy már nem is tudok olyan sportágat, aki ne tudna sportrendezvényt az adott sportágában rendezni, akár a legnagyobb nemzetközi eseményeket nézve is, úgyhogy ezen dolgozunk, hogy 20-ra ezt tényleg 100%-osra tudjuk mondani, úgyhogy visszatérve a kérdésre, hogy mennyi az a támogatás, ezért nagyon hosszan kellene gondolkodni, hogy mi marad ki, hogyha egy számot mondanék.
Még például ugye a technikai sportágakat nem is említette, amely a Hungaroringhez tartozik, a Hungaroring pedig egy másik minisztérium ernyője alá, és ugye ugyanígy a sportlétesítmények többsége is a nemzeti sportközpontokhoz, amely pedig szintén a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felhatósága alá tartozik. De lehet azért becsülni, hogy szorosan véve azok az összegek, amelyek a sportállamtitkársághoz tartoznak, mekkora összegre rúgnak?
Ugye azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy bármilyen, ami a sporttal kapcsolatos, azért az egészségvédelmünkben is nagyon szorosan helyet kell, hogy kapjon. Ugye elsődleges programunk az volt, amikor 2010-ben célokat kitűzött a magyar kormány, hogy minden gyermek sportoljon. Ehhez viszont sportlétesítményekre van szükség. És ha már vannak sportlétesítményeink, akkor hozzuk ide a világot, és mutassuk meg nekik Magyarországot. Tehát itt valóban az automotorsport, technikai sportágak is ide tartoznak, és számot azért most nem mondanék, hiszen én mindig azt mondom, hogy ha csak a TAO sportágakat nézzük, és elhangzott pár napja, hogy 330 milliárd forint ment be a látványcsapat sportágakba. 11-től 5 éve, hogyha visszanézzük 5 éven keresztül, akkor én azért mondanék egy számot, amit lehet, hogy nagyon sokan nem tudnak, de gyógyszertámogatásra és arra, hogy a Magyarországon lakosok mennyi forintot áldoznak gyógyszerre, ezt nagyon sokan nem tudják, én ezt lekértem az egészségügytől, és egy évben 750 milliárd forintos az a költség, ami akár a támogatott gyógyszerekre, akár a nem támogatottakra vonatkozik, és ha ezt bármilyen módon le lehet csökkenteni, én szeretnék egy listát, hogy milyen módon lehet. Én egy darab ágazatot tudok, ami tud segíteni hatékonyan, és az a sport.
És látszik, megfelelően... hogy az elmúlt években a tendenciák hogyan alakultak? Tehát a következő évekre várjuk az áttörést ebben, hogy akár a gyógyszerkassa támogatási összege csökken azokkal az összegekkel párhuzamosan, amelyek a sportban megjelennek, vagy pedig már az előző években látszanak bizonyos adatok?
Mindenféleképpen látszania kell, hiszen ezt még senki nem vizsgálta, én csak a számokat, hogy nagyon szeretnek dobálozni sokan a számokkal. Azt, hogy mi van mögötte, erről is majd egyszer nagyon szívesen beszélek, hogy egy támogatási rendszeren belül a programok menete, és milyen szigorú elszámolási rendek alatt vagyunk, és vannak a sportági szakszövetségek, és mire lehet költeni azt a pénzt, és miket alkottak a sportági szakszövetségek ezekből a támogatásokból, és mik valósultak meg. Az tény, hogy én nagyon-nagyon sok és személyes példát hozok elsősorban, hétvégi eseményeken vagyok. Szinte mindenhol lehet látni, szinte minden sportágban. Nem véletlenül érdekel is a dolog egyébként, és tele vannak a sport létesítmények, akár a kosárlabdapályák, akár a kézilabda csarnokok, akár a különböző tornacsarnokok, hétvégi iskolai rendezvények során. Tehát mindenhol a családok érzékelhetik azt, hogy igen, vannak létesítményeink, el tudjuk vinni a gyermekeket sportolni, el tudjuk engedni olyan helyre, ahol biztonságban vannak. Erről is azért lehetne mesélni, hogy 2010 előtt milyen helyzetek uralkodtak a sportban és a létesítményekben. Úgyhogy nagyon remélem, és talán tudom is, hogy mindenki ennek a pozitív hatását érzékeli, aki a családban, gyermekek közelében van, hogy lehetőséget kaptak a gyerekek arra, hogy sportoljanak, és ez a jövő kérdése is lesz, hogy még jobban az újonnan épült létesítmények akár helyi szinten, városokban tudjunk alkalmakat nyitni, hogy ingyenesen tudják használni a létesítményeket. Erre is már készül egy program, amelyet 2018-tól meg szeretnénk valósítani.
Visszatérve még a társasági adó támogatásra, ön is említett előbb egy számot, hogy 5 év alatt 330 milliárd forintot áramoltattak be ilyen módon a sportba, és gyakorlatilag ezzel a magyar állam támogatta ezeket a szervezeteket. Hol tartanak ezek a sportágak ahhoz képest, mint ahol tarthatnának, vagy mennyire van ez arányban az elvárásaikkal?
Ugye 2011 óta van ez a támogatási rendszer, és bármilyen hatástanulmányt, bármilyen külföldi példákat nézünk, igazoltan lehet látni, hogy ezeknek a, hogyha az élsportban mérjük a hatását, akkor 2020 és 2024-re fog beérni, hogy azok a gyerekek felnőve mit fognak elérni. De ettől függetlenül nagyon-nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy megsokszorozódott a leigazolt sportolóknak a száma, akár a szabadidő sportolók száma is. Ugye vannak létesítményeink. Az a 300 új sport létesítmény, amelybe akár a jégcsarnokok, akár az uszodák, akár a tanmedencék, akár a sportcsarnokok, tornacsarnokok is ide kell, hogy értsük, és nem kizárólag csak a műfüves labdarúgó pályák, de itt azért szeretném megint hangsúlyozni, hogy a leigazolt sportolók száma most már elértük az 501 ezer főt, és ebből több, mint a fele labdarúgó. De nagyon-nagyon sok kisgyerek ment le, és van olyan létesítmény, amit tudnak használni, szakemberek foglalkoznak velük, és szeretik a labdarúgást. Nagyon szeretne mindenki jó labdarúgást, jó focit látni Magyarországon. Ezen vagyunk, hogy tényleg 2011-es programok hatására, akadémiák fejlesztésének a hatására be tudjon érni az a következő generáció is, és ott tudjon lenni a világ élvonalában.
Ez azt jelenti, hogy az lenne az elvárás, hogy mondjuk a 2022-es világbajnokságon már ott legyen a magyar labdarúgó válogatott?
Az elvárás mindig nagyon magas, és mi magyar emberek, akik szeretjük a sportot, szeretjük a focit, én is olyan családból származom, akik tényleg a mai nap is édesapám minden hét végén megy, és kispályás labdarúgó kint az öreg fiúk csapatában játszik. Nagyon fontos, hogy legyen jó focink. Ez ugye egyetlen egy olyan sportág a világban, ami olyan közösségteremtő erővel bír, amit tényleg nem lehet máshol mérni. Persze a többi látványcsapat sportág is nagyon-nagyon fontos. Egyéni sportágakat is tudunk mondani, hogy milyen nézettségi adataik vannak, de a foci az, ami hogyha jó, akkor nincsen kérdés. Úgyhogy ezen vagyunk, ezért dolgozunk, hogy az jó legyen, és akkor minden kiboldog lesz.
Nem tűnik ez egy feneketlen zsáknak, hiszen azért, hogyha a futballvilág szereplőit nézzük, óriási pénzek mozognak, akár a klubfutballban, de bizonyos válogatottak körül is.
Ugye nem lehet lemaradni, tehát hogyha a világban látjuk a legjobbakat, és mondjuk célokat kitűzünk, és nem is őket látva, azért kellenek programok, kellenek utánpótlás nevelési lehetőségek. Azt a feltétet meg kell teremteni az egész országban, hogy ne legyen olyan gyerek, aki tehetséges, és nem csak focira értem ezt, hanem minden más sportágra, valamilyen sportágban tehetséges, és ne legyen meg a lehetősége arra, hogy tudjon nap mint nap edzeni, olyan feltétel között játszani, vagy tényleg sportolni, ami az ő tehetségét mondjuk ne tudná segíteni. Úgyhogy ehhez kellenek szakemberek, kellenek a képzési rendszerek, kellenek létesítmények, kellenek programok, és ez bizony pénzbe kerül. Most, hogyha a látványcsapat sportágat nézzük, akkor meg van határozva, hogy utánpótlás nevelésre lehet fordítani azokat az összegeket, képzési rendszerre lehet fordítani, eszközökre lehet fordítani, sportlétesítményfejlesztésekre lehet fordítani. Úgyhogy ezek nagyon meg vannak határozva, nem hivatásos sportolókra vonatkozik a TAO rendszere, ezt is nagyon sokan félreértik, és annak a hozatéka, hogy egészségesebben élünk, és nagyon sokan sportolunk, ez ennek köszönhető.
Az ellenőrzéseken mennyit változtattak az elmúlt időszakban?
Nagyon fontos, hogy ugye a programok, amelyeket jóvá hagyunk, az egy nagyon szigorú követelményrendszernek kell megfelelnien, és az elszámolási rendszer is az. Igyekszünk felgyorsítani ugye az ellenőrzéseket, hiszen 11-től akár a bürokrácia, akár a sportági szakszövetségeket mind-mind fel kellett fejleszteni ahhoz, hogy egy rendszer tudjanak alkotni, hogy rá következő évben az előző évet ugye szakmailag is, és pénzügyileg és gazdaságilag is ellenőrizni tudják, úgyhogy ez folyamatban van. Nagyon-nagyon sok kitétel van és követelmény, aminek meg kell felelni, hogyha mondjuk valamilyen sportegyesület nem tud elszámolni, vagy a hiánypótlásnak megfelelni, akkor bizony visszafizetési kötelezettsége van.
Büntetések is vannak?
Természetesen.
Mennyire tudja egyébként a többi sportágban követni az infrastruktúra az igényeket? Említette, hogy labdarúgásban, ugye azt is látjuk, hogy sok stadion, meg sok kispálya is épül akár, és a gyerekek nagyjából el tudnak helyezkedni. A vízfelületek mennyiségét tekintve mennyire optimális jelenleg a helyzet?
Igen, nagyon fontos programunk, hogy minden gyermek tanuljon megúszni. Ez egy Magyar Úszó Szövetségnek egy erős programja, amelyet a kormány is képvisel, és ezt segíti. Ennek megfelelően ugye kidolgoztunk Magyarország térképét elővéve, a szakembereket meghallgatva egy olyan rendszert, hogy tényleg ne legyen olyan járás, ahol nincs vízfelület, hogy valamelyik gyermek azt tudja mondani, hogy én nem tudok megtanulni úszni, vagy akár a családtagok, mert nincs vízfelületünk a környéken. Úgyhogy ezt nagyon remélem, hogy jövő év első felében már azt tudjuk mondani, hogy ez be is zárult, és nincs olyan járás, ahol ne legyen feltétel megteremtve. teremtve. Ugye a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programnak köszönhetően elindult 2014-ben egy olyan fejlesztés, ami azt segíti, hogy 24 tanúszoda épül meg, ebből már közel 5-öt át tudtunk adni, de folyamatosak az átadások, úgyhogy remélem a közeljövőben megyünk, és örömet tudunk okozni az ott élőknek, a helyi lakosoknak is, és a további, a második ütemben is 25 van betervezve. Tehát ez azt jelenti, hogy itt nem csak egy 10x6 méteres tanmedencére kell gondolni, hanem ez egy komplett uszoda, ahol,
30
ahol van egy 25 méteres medence, és van egy 10x6 méteres tanmedence, tehát ott megtanítják úszni a szakemberek a gyermekeket, és aki megtanult, lehetősége van további sportolásra, valamint a helyi lakosságnak is tudja ugye használni a csodálatos létesítményeket, amelyeket már láthattam is ugye az átadások során. Minden igényt kielégítő uszoda komplexumokról van szó.
Innen folytatjuk hamarosan a beszélgetést Szabó Tünde sportért felelős államtitkárral.